A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Az előző műsorunkban szóba került az elégtelen önkontroll, önfegyelem séma, és az, hogy erre többek között az jellemző, hogy nehézséget jelent határokat tartani. Márpedig a gyerekek öt érzelmi szükséglete közül éppen az egyik az, hogy a családban reális kereteket kapjon. Hogyan tudunk segíteni gyerekeinknek, hogy megtanulják az élethez szükséges határokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. A szerkesztőt, Gyarmati Dórát hallják. Köszöntöm Önöket és a műsor házigazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Keddesti alkalmaidon szóba került egy nagyon érdekes kutatás. John Payne menekülttáborokban dolgozott, és Egyszerűbb gyerekkor című könyvében össze is foglalta az ott és középosztálybeli angol gyerekek között szerzett tapasztalatait. Miről volt szó ebben a kutatásban?
A szakértő szerző arról beszélt, hogy a pályája elején Kambodzsában, Jakartában, menekült táborokban gyerekekkel foglalkozott. És ezek a gyerekek nagyon nagy számban mutatták a poszttraumás stressz szindrómának a jeleit, amit könnyen meg tudunk érteni olyan országokban, ahol háborús helyzet van, életveszélyes helyzet van, tehát olyan dolgok válnak mindennapivá, ami nem hogy egy felnőttnek, de egy gyereknek aztán meg sokszorosan sok, egyszerűen elviselhetetlen élmény, vagy tapasztalat, vagy teher. És ezeken a gyerekeken azt figyelte meg, hogy nagyon ingerlékenyek, idegesek, dühkitöréseik vannak, miközben szoronganak és félnek, a szorongásaikat igyekeznek kényszer cselekvésekkel valahogyan tompítani, tehát mindig például ugyanazon az úton közlekednek egyik helyről a másikra, vagy a cselekvéseikben rituálékat alkalmaznak, valamilyen megszokott rítusokat, hogy valahogy ez valamiféle stabilitás, biztonság érzetet adjon nekik, illetve ha megijedtek, nagyon nehezen nyugodnak meg, agresszióra hajlamosak, nyugtalanok. Ki dolgozott tehát ő, éppenséggel ott a menekültábori tapasztalatai nyomán, nem egy nagyon jó módszert, megközelítést ahhoz, hogy hogy tudja ezeknek a gyerekeknek a testi, lelki, szociális jól létét, egészségét segíteni, növelni. És aztán az élet úgy hozta, hogy Angliába költözött, és ott középosztálybeli angol gyerekekkel kezdett el foglalkozni, és így írja ezt, hogy szinte egy megvilágosodási pillanattá vált számára az a fölismerés, hogy ezek a gyerekek nagyon hasonló tüneteket mutatnak, mint a kambodzsai, jakartai menekült táborban lévő gyerekek.
Pedig őket nem érte egy olyan nagy trauma, mint a menekült táborokban lévőket.
Nem érte őket, legalábbis semmi jele ennek, hogy az életük során nem kellett elszenvedniük valami olyan helyzetet, ami annyira pusztító erejű stressz hatást jelentett volna, hogy erre egy sebződéssel kellett volna válaszolniuk. És nem értette a helyzetet, csak hogy hirtelen ez a megvilágosodásszerű élmény föltárta számára, hogy aha, hiszen nem csak egyetlen nagy bomba erejű, rettenetes helyzet, élmény, tapasztalat vezethet el valahova, hanem hogyha valaki hosszú időn keresztül, 5 éven, 10 éven keresztül mindig a saját idegrendszeréhez, adottságaihoz, személyiségének érettségéhez, fejlettségéhez, immunrendszere stabilitásához képest mindig nagyobb stressz alatt él. Egyébként ez teljesen egybevág a már több évtizede is olvasható szakirodalmi tapasztalatokkal és következtetésekkel, hogy megsérülni vagy valami nagyon erőteljes dolog által szoktunk, vagy ha valami nagyon tartósa, huzamosabb ideig fönnáll és nem tesz nekünk jót. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy hát itt vannak ezek az angol gyerekek, ugyanazokat a tüneteket mutatják. Dűkitörés, félelem, bizalmatlanság, nyugtalanság, miközben próbálják a környezetüket kontroll alatt tartani, hogy nagyobb legyen a biztonságérzetük. És akkor rájött arra, hogy tulajdonképpen minden gyerek több-kevesebb labilitással él, több-kevesebb egyéni sajátosságot mutat föl, amit így fordított a fordító, hogy egy picit minden gyerek bogaras, egy kicsit néha túlaktív, egy kicsit néha nem tud figyelni, egy kicsit néha nehéz beilleszkednie neki, egy kicsit ilyen-olyan-amolyan. Igen ám, de hogyha folyamatos nagy stressz hatás éri őket, ami a nagy, az a gyerek számára nagy, nem a felnőtt számára, a gyerek számára nagy vagy sok stressz hatása éri őt, akkor tulajdonképpen elkezdi mutatni azokat a tüneteket, amivel ma nagyon sok szülő, nagyon sok pedagógus léptennyomon találkozik. Tehát beilleszkedési zavar, szociális zavar, magatartás zavar, ugye viselkedési zavar, figyelemzavar, koncentrációképesség zavara, kényszercselekvések, vagyis ami ma egyre jellemzőbb a gyerekekre, annak úgy tűnik, hogy nagyon is látnivaló, hogy mi áll vagy állhat a hátterében, hogy ezek a gyerekek túl nagy stressz alatt élnek. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ez a túl nagy stressz abból adódik, hogy túlságosan is be kellett vonódniuk a felnőtt világba, és a felnőtt világnak az élet tempója és stressz hatása egy felnőtt embert elsősorban mondjuk boldogtalanná tesz, vagy feszülté, idegessé, egy gyereket azonban megbetegít.
De ez vajon azért is van például, hogy otthon egyszerre szól a tévé, internetezik, és közben még vacsorázik is a gyerek, és egyéb hasonló ilyen stresszfaktorokból?
Hogyne, ez mind benne van. Ő össze is foglalta, hogy hogy látja azt, hogy mi az a négy csoport, amiből egy gyereknek túl sok van, és ami egyszerűen nem igazodik a gyerek tempójához, egy gyereknek a gyerek voltához. Az első, túl sok holmi, túl sok tárgy.
Például akár játékok is?
Túl sok játék. Így van, hogy egy átlag gyerek 100 körüli játékkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a túl sok tárgy eleve megnehezíti az életét, mert hogy melyikkel játszak, melyikhez nyúljak, most egyáltalán mit akarok. A túl sok tárgy nem segíti a világ fölfedezését. Ha kevés a tárgy, akkor egy picit akár még unatkozhatom is, nekiindulok, hogy fölfedezzem a világot, rátalálok egy bogárra, vagy rátalálok egy bármilyen tárgyra, akár az utcán, vagy a szobában, és akkor elindul a fantáziám, elindul a kreativitásom, és elkezdek játszani sálakkal, kendőkkel, akármicsodával. Emlékszem, a mi időnkben volt a kisebb szőnyegnek nálunk otthon, na, kineveztük az egyiket varázsszőnyegnek, rátettem 5 gombot, és egy órán keresztül a varázsszőnyeggel repültem mindenfelé, miközben ott csücsültem a szőnyeg közepén a szobába. Ez nem egy tárgyigényes játék, és most is, hogy visszaemlékszem, nagyon jó érzéseim vannak. De hát ehhez mire? Kreativitás, fantázia, képzelőerő, és aztán tulajdonképpen mi történik? Elindul a játszás. De ma, amikor azt mondjuk, hogy játék, a legtöbben a tárgyra gondolnak, nem pedig arra a folyamatra, ami tulajdonképpen a játék. Tehát a kultúránk például azt erősíti meg bennünk, akár szülőkben, hogy a játék lényege a jó játék, vagy minél több játék, vagy az új játék, vagy a divatos játék, és hogyha megvan a játék, mint tárgy, az a feltétele és az a záloga annak, hogy a gyerek egy jót játszon, és valójában nem így van. Hanem úgy van, hogy szinte nagyon kevés is elég, és a játéknak, az örömteli játéknak, az élményszerű játéknak az áloga, a kreativitás, a fantázia, a tér és az idő, tehát a szabad idő, hogy legyen idő.
Ami milyen kevés van a mai gyerekeknek.
Ami egyre kevesebb van, így van, egyre kevesebb szabad idő van. Márpedig a szabad idő beleértve az unalommal, beleértve azzal, hogy mit is csináljak, beleértve, hogy hát nincs is itt semmi, míg nem egyszer csak rájövök, hogy de pont van 3-4 tárgy, amivel tudok valamit kezdeni, vagy hogy ezzel az autóval most valami egészen izgalmas fantáziá világba tudom vinni magamat, és akkor bár csak ugyanaz az autó van. Na de amit én kitaláltam köré, hát az valami egészen varázslatos. Tehát, hogy tulajdonképpen a sok tárgy zavaró, egyáltalán nem segít, és John Payne azt mondja, és a több évtizedes tapasztalat van mögötte, hogy a szülőknek például azt tanácsolja, hogy kezdjék el felezni a gyerekek játékát, és az derül ki, hogy az első felezéseknél a gyerekek még csak észre sem veszik, hogy nincs annyi játékuk.
Vagy lehet ebből is játékot csinálni, hogy akár, felezzük a játékokat.
Hát akár ezt is lehet, de hát azt is lehet, hogy azt mondjuk, hogy elviszük olyan gyerekeknek, akiknek nincsen játéka. Na, melyikkel nincs kedved játszani? Melyikkel játszottál régóta? Na, melyik az, amit elő se vettél? Esetleg játsz vele egy utolsót, ha akarsz. A gyerekek, ez személyes tapasztalatom is, mert hogy mi is csináltunk nem egyszer, nem kétszer ilyesmit, szívesen adják oda a játékaikat. Sokszor még a kedves játékaiktól is tulajdonképpen meglepő jó érzésekkel képesek túladni, ami a felnőttek számára szokott meglepetést okozni. De jól mutatja azt, hogy a gyerek még nem annyira sérült, hogy el lenne vágva attól a természetes gyerek természetétől, aki pontosan tudja, hogy egy jó játék nem azon múlik, sőt éppen nem azon múlik, hogy túl sok tárgy lesz körül, hanem a fantáziának, kreativitáson, hova tovább nem, a testvéremem, a játszótársaimon, hogy legyen kivel játszani, és kivel megosztani az időt.
Hát az egyik, hogy túl sok a tárgy körülöttünk.
Igen, és akkor mondhatnánk a többit, éppenséggel ehhez kapcsolódóan is a túl sok választási lehetőség. Mikor egy gyerek ott ül a gyerekszobába, a játékai között, és egyiktől a másikig bolyong, és lerakja, 2 perc lerakja, és unatkozik a sok játéka között, és azt se tudja, melyiket vegye elő, tulajdonképpen jól mutatja annak a zavarát, hogy a túl sok tárgy, a túl sok választási lehetőség valójában nem segíti sem a gyerekkor örömét, sem a könnyű választási lehetőséget, és ezért megterhelő egy gyerek számára. Tehát ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy egy gyerek valami olyasmit él meg, hogy itt van 100 tárgy körülöttem, de nem vagyok tőle jól. Tehát valószínű, hogy pont az hiányzik nekem, amitől jól lehetnék. Hiszen a szüleim újabb és újabb játékokat vesznek, vagy újabb és újabb játékokat hoznak, és hogy valószínű, hogy egy újabb játékra van szükségem, vagy egy nagyon olyan játékra, ami már most tényleg jó lenne, és hogy az a bajom, hogy valamim nincsen meg. Pont az a játékom hiányzik, amitől olyan jól tudnám érezni magam. Ez lehet a gyerek számára a nem tudatos megélés és tapasztalat. Ezt aztán a felnőtt is felerősíti, mert ő maga is azt gondolja, hogy a játék lényege, hogy sikerüljön megvennem azt a divatos és aranyos, és aztán ráadásul fejlesztő játékot, bonyolult játékot, egy picit az életkoránál túlmutató játékot, vagyis tulajdonképpen magukat a játékokat is érdemes volna górcső alá venni, hogy tulajdonképpen való-e ez a gyerekemnek, vagy nem. És az az érdekes, hogy az egyszerű játékok néha, sőt általában jobb játszási lehetőséget biztosítanak, mint a nagyon bonyolult játékok, a nagyon részletes játékok. Egyszerűen azért, mert túl sok dolog van velük, ahelyett, hogy benne lennék a játékba, ami lehet, hogy csak fantáziát igényel, vagy egy-két nagyon egyszerű szabályt.
Tehát túl sok a választási lehetőség és kényszer is a gyerekek körül.
Igen, ez egyfajta kényszert is jelent és boldogtalanít. A harmadik, túl sok az információ. Ez az, amire te utaltál, hogy megy a tévé, hogy a gyerek hazamegy és már ül le az internet elé, és az információ kezelhetetlen áradata érkezik meg hozzá, és közben pedig a szülők a legjobb szándékkal rohannak és viszik a gyerekiket egyik erről a másikra, másik erről a harmadikra, szinte szórakoztatni is akarják a gyerekeiket, hogy szórakozzon egy jót. Egyébként egy gyereknek nem kell szórakoznia, hanem élményekre van szüksége. Az élmények pedig nem abból fakadnak, hogy egy szülő vagy valami program őt újból és újból szórakoztatja, hanem sokkal inkább abból, hogy felfedezheti azt a világot, ami körülötte van, kapcsolatba kerülhet vele, benépesítheti azt a fantáziájával, a képzelő erejével, hogy talál magának játszótársakat, hogy a világ felfedezésével és a felfedezéssel együtt járó nehézségekkel, unalommal, frusztrációval és a többivel megbirkózik, átverekszi magát ezeken, és éppenséggel kibontakozik benne egy olyan személyiség, aki akár viszonylag kevés tárgy, kevés választási lehetőség, és mégis ezekben nagyon boldog tud lenni, és otthonosan mozog. Egyébként joggal. Tehát a harmadik a túl sok információ. És a túl sok információhoz tennék még valamit. Az is túl sok információ, hogyha a felnőtt túlságosan beavatja a gyereket a saját világába. Vagyis a gyerek olyan információkkal kellene, hogy megbirkózzon, ami neki túl sok. Ha azt mondja egy édesanya vagy édesapa a 8 éves, 11 éves gyerekének, hogy nagyon szurkolj értem, Petikém, Rozikám, egy nagyon komoly tárgyalásra megyek, jaj, ezen nagyon sok múlik, drukkolj értem, hogy apa ügyes legyen, vagy szurkolj azért, hogy anya jól csinálja. De egy gyereknek ezek az információk kezelhetetlenek. Mit kezdjen ő azzal, hogy anya egy tárgyalásra megy, és ott jól kell, hogy szerepeljen? Egy gyerek nem tud mit kezdeni ezekkel az információkkal.
Meg nem a gyereknek kell tudnia azt, hogy miből lesz a vajas kenyér estére.
Így van. Természetesen egy gyerek is tudhat ezt, azt, az életkorának megfelelő mértékben nyilvánvaló, hogy a realitásokat kezdhetjük neki mutatni, de ez túl van azon, ami a gyerekre tartozik, vagy ami a gyerek életét előre vinné. Nem lesz tőle sem okosabb, sem felnőttebb, sem érettebb, hanem sérültebb lesz tőle. Nagyobb nyomás fog ránehezedni. Ezért tehát a túl sok információ nagyon kártékony, mert nagyon nagy stresszt jelent egy gyerek számára. Mondhatok egy harmadik példát is. A túl sok információ az is, hogyha egy gyereket akár már 2-3 éves korban fél órákra, órákra ott hagyok a televízió előtt. Az is sok információ.
Az is, ha a gyerek filmeket néz, mondjuk mesefilmeket, rajzfilmeket?
Természetesen az is. Mégpedig azért, mert hogyha egy felnőtt mesél a gyereknek, akkor a gyerek a saját képzelő erejét használja, a saját fantáziájával dolgozza ki azokat a képeket, amiket ő információ szinten hall a szülőtől. Tehát ő képzeli el, hogy milyen piroska, és milyen a farkas, és milyen a 7 mérföldes csizma, és az üveghegy, de a sárkányt is ő képzeli el, meg a farkast is ő képzeli el. Ezért tulajdonképpen minden, ami benne megjelenik, az csak olyan terhet jelent számára, amit ő maga el tud hordozni, hiszen ő képzeli el. Egy gyerek egyébként is a felnőtt számára legvéresebb, brutálisabb jeleneteket sem képzeli el naturálisan. Na de amikor ő azt látja, hogy egy filmen nagyon kedves rajzokkal, de ott valami olyan kép jelenik meg, amire ő nincs is fölkészülve, ő a sosem képzelné úgy el, de ott lehet látni, hogy egyszer csak eltűnik a nagymama, elájul hófehérke.
És ráadásul nincs ott mellette esetleg anya vagy apa, hogy segítsen neki ezt feldolgozni, hiszen csak leültették a tévé elé.
Így van. Tehát ezért tulajdonképpen nagyon sok ajánlás is érkezett már szervezetektől, nemzetközi szervezetektől, szakmai szervezetektől, hogy a legjobb az lenne, hogyha 3 éves korig egyáltalán semmilyen televízió műsort nem nézne egy gyerek, de ami igazán jó lenne, hogyha 6 éves koráig nem nézne televízió műsort, egyszerűen azért, amit eddig elmondtunk, hogy éppenséggel ne azzal kelljen küzdenie, hogy a kívülről jövő információk és képek hogy mit kezdenek ő vele, és ő mit tud azokkal kezdeni, hanem hogy a fantáziája, a képzelő ereje, a kreativitása tudjon kibontakozni azok által a képek által, amik a szülő mesemondása révén ő benne keletkeztek.
Na de ez azért nehéz, mert lassan már, lehet, hogy nem is annyira lassan, az óvodákban is számítógépeken nézik a meséket, nem?
Kétség kívül, de éppenséggel azért is érdemes erről beszélni, mert egyfelől mit mondunk, hogy hát szinte már nem is lehet tanítani az iskolában. Hogy szinte a gyerekeknek már nagyobb része különleges bánásmódot igényel. Hogy már egészen kis létszámú osztályokra volna szükség, mert szinte minden gyereknek valami olyan baja van, ami minthogyha 30-40-50 évvel ezelőtt nem is lett volna. Hogy rohannak, túlmozognak, koncentrációzavar és ezer dolog, amire például akár azt is mondhatnánk, hogy magatartás zavar, vagy hiperaktivitás. Hát ha megnézzük, hogy hogy élt 30-40-50-60 évvel ezelőtt egy gyerek, volt szabad ideje, szabad tere, szabad mozgási lehetősége, és tulajdonképpen a szervezett programokon túl, amit mondjuk az iskola vagy valamennyi munkavégzés jelentett, mozoghatott. Szabadon, szabad térben. Nem föltétlen felügyelet nélkül, vagy nyilván testvére, bárki. Na de, ma mi történik? Ugyanezek a gyerekek, egész megrendítő, ahogy reggel föl kell kelniük, már minden időrendbe beosztva, elmegy, ott ül az iskolában, nem mocorog, üljél rendesen, ez a feladat, odafigyelj, és délután, na még ilyen külön óra, olyan külön óra, 7-8-9 éves gyerekekről beszélünk. És este még a szülő azért, hogy a gyereke jól tanuljon, na hol az a házi feladat, üljél le, hogy ez még nincsen kész, na akkor külön még foglalkozom veled. Akkor mondhatom például azt is, hogy nem csoda, hogy hiperaktív, hanem mozoghat. Mégpedig nem mozoghat szabadon, úgy, ahogy ezt a testében megéli, ahogy a késztetései vannak, esetleg megfelelő kereteket kapva, de egyébként nem túlszabályozva. Miért is csodálkozunk ezen? Tehát ez azt jelenti, hogy ha azt mondjuk, hogy társadalmi szinten van nehézségünk ezekkel a jelenségekkel, akkor valószínű a zavar is társadalmi szintű. Tehát egyáltalán nincs minél csodálkoznunk, ha valami olyasmit mondunk, hogy általában nem csináljuk jól.
És talán 30-40-50 évvel ezelőtt lassabb is volt az élet. Ez a negyedik felfedezése John Paynek, hogy túl nagy a sebesség a gyerekeknek, túl gyors az élet.
Igen, tehát túl sok tárgy, túl sok választási lehetőség, túl sok információ, de ha ez nem lenne elég, ráadásul mindez túl gyorsan. Valóban az a sebesség, amitől mi felnőttek is szenvedünk. Nem, de ezt szoktuk mondani? Semmire sincs időm, jaj, hol áll a fejem, jaj. Ezt mondjuk mi felnőttek, te gyerek. Sokkal kiszolgáltatottabb, és mi, felnőttek, valamiképpen bevonjuk őket a saját felnőtt világunk élet tempójába. Egy olyan élettempóba, amit mi felnőttek se bírunk. Akkor miért csodálkozunk azon, hogy a gyerek nem egyszerűen csak kicsit feszült lesz, vagy kicsit morcos, hanem megbetegszik tőle?
Tehát akkor kevesebb tárgy? Kevesebb választási lehetőség, kevesebb információ és kicsit lassabb élet, és akkor nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is könnyebb lesz az életük, és talán kevesebb lesz a magatartászavaros gyerek is. Normalizálódik az életük, ugye?
Pontosan így van. Tehát lassabban, egyszerűbben élni, ami segíti az elmélyülést. Ha lassabban csinálom, kevesebb információval, kevesebb tárgyal, akkor van időm fölfedezni, elmélyülni, érzéseimet megélni, kapcsolatokban lenni. Tehát éppenséggel pont abba az irányba megyek, aminek a zavarát látjuk nap mint nap. Ezért azt kellene mondanunk, hogy mikor ezt a kifejezést használjuk, hogy figyelem zavar, akkor a pontosabb kifejezés az lenne, hogy a gyerek szegény, próbál túl sok mindenre figyelni. Hogy ez az ő nehézsége, hogy egy olyan világban él, amire megpróbál valahogyan ráhangolódni, és a zavar azt fejezi ki, hogy ennyi mindenre egyszerre nem tud figyelni. És tulajdonképpen ő működik jól, mert hogy nem is nagyon lehet.
Hogyan segíthetjük gyerekeinket egy egyszerűbb gyermekkorhoz? Többek között erről beszélgettünk mai műsorunkban teljességre hangolva. Adásunkat a www.katolikusradio.hu honlapon hallgathatják újra. Akit pedig bővebben is érdekel ez a téma, látogassanak el Pál Feri atya keddesti alkalmaira 4-9-től a MOM Kulturális Központba. Már a technikai munkatársunk Fülöp Csaba nevében is búcsúzik műsorunk gazdája
Pál Feri
és a szerkesztő Gyarmati Dóra.